2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 6. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mark Twain-től származik, és így hangzik: könnyebb megtéveszteni az embereket, mint meggyőzni őket arról, hogy megtévesztették őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mellje hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét a kereszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg ellenségeidet, s fékezd meg gonoszságaikat. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért, hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak meg a testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor.
Hallgassák meg híreinket! Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdéli szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvói szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a beteg ágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszed alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostolok, itt nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna, de biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt négy ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsen neki összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhol
hát
is.
Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
kiküldtek még
olyan. Az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázzak arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
Így van, egymás tehát között, szavak
ez
nélkül
az,
is.
Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, megkérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
Ők az úgynevezett választó bíborosok,
igen,
ugye?
Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kis zártabb környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szent Atyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor az a 8 csoport az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összecsoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem, az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnába is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos értelemben benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
Thank you.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Súlyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
For me, I have a taste for danger. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma július 6-án Csaba napja van, szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Török-magyar eredetű, régi magyar személynév, jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították fel Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
I'll always be around. Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 6-a az év 187. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 178 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1848-ban született Baross Gábor, magyar politikus, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója, a dualizmus korának kiemelkedő gazdasági és közlekedés politikusa. 1877-ben született Vitéz Újfalusi Gábor magyar lovassági főparancsnok, altábornagy, országgyűlési képviselő. 1907. július 6-án született Frida Kahlo, egyéni képi világú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1925-ben született Bill Haley, amerikai énekes. 1929-ben született Gordon Zsuzsa, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1937-ben látta meg a napvilágot Pető Zsolt, Balázs Béla díjas magyar zeneszerző, a Pannonia Filmstúdió zenei referense. 1946-ban ezen a napon született Sylvester Stallone, Golden Globe díjas, olasz, francia, zsidó származású amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő. Szintén 46-ban és ezen a napon született George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1535-ben halt meg Mórusz Tamás, angol jogász, író, költő, államférfi. 1949. július 6-án halt meg Vasvári Pál, író, történész, pedagógus, filozófus, politikus, forradalmár, a márciusi ifjak egyik vezér alakja, honvédőr nagy. 1869-ben halt meg Haraszti Ágoston, magyar földbirtokos, a magyar királyi nemesi testőrség tisztje, a kaliforniai szőlőtermesztés és borászat megalapítója. 1962-ben halt meg William Faulkner, irodalmi Nobel-díjas amerikai költő, regényíró. 1966-ban távozott közülünk Berta József, magyar költő, József Attila díjas. 1971-ben ezen a napon hunyt el Louis Armstrong, amerikai énekes, trombita művész, a jazz úttörő zenésze. 1989-ben ezen a napon halt meg Kádár János, kommunista politikus, az MSZNP alapítója, főtitkára, elnöke. 2020. július 6-án halt meg Ennio Morricone, Oscar, Grammy és többszörös David Di Donatello díjas olasz zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Ma van a Csók világnapja. 1437-ben a dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzedelmes felkelői megkötötték az első kolozsmonostori egyességet, amely eltörölte a kilencedet és a felkelőknek közkegyelmet ígért. 1846-ban ezen a napon volt az első próbajárat a Pest és Vác közötti vasútvonalon. Az első menetrend szerinti gőzös július 15-én indult. 1885. július 6-án Louis Pasteur első sikeres oltása történt veszettség ellen egy kutyaharapott kisfiún. 1941-ben ezen a napon Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert, Budapest és közvetlen környéke kivételével. Ezt az áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtották végre. 1944-ben Koszorús Ferenc vezérkari ezredes az esztergomi páncélosok mintaszerű alkalmazásával megakadályozta Baki László belügyi államtitkár által a budapesti zsidóság deportálására szervezett rendőrpuccsot. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is! We'll be right back.
tried.